Obank másodkertésze azt mondja, hogy látta David Huntert körülbelül 7:30-kor kijönni az egyik oldalajtón. A cselédlányok nem tudták, hogy itt van. Azt hitték, fönt van Londonban, Mrs. Gordonnal. Ezek szerint mégiscsak itt volt a közelben. Igen, mondta Spence. Nagyon érdekelne, mit mond Hunter arról, hogy hol volt és mit csinált ebben az időben. Tiszta ügynek látszik, uram, mondta Graves az öngyújtó lévő monogramot nézve. Mondta a főfelügyelő. De még mindig itt van ez. A rúzsra mutatott. Begurult a fiókos szekrény alá. Lehet, hogy már régóta ott volt. Ellenőrizze, mondta Spence. Legutóbb 3 héttel ezelőtt lakott nő a szobában. Tudom, hogy a kiszolgálás ma nem a legjobb, de szerintem 3 hétben egyszer azért benyúlnak egy feltörlő rongyol a bútorok alá. A szarvast különben is nagyon tisztán és rendben tartják. Nem tudunk arról, hogy Arden nővel lett volna kapcsolatban. Tudom, mondta a főfelügyelő. Ezért a rúzs az, amit ismeretlen mennyiségnek neveznek. Graves őrmester tartózkodott attól, hogy azt mondja, cherche la femme. A francia kiejtése nagyon jó volt, és volt annyi esze, hogy ne ingerelje azzal Spence főfelügyelőt, hogy felhívja erre a figyelmét. Graves őrmester tapintatos fiatalember volt. Mielőtt Spence főfelügyelő belépett volna a My Ferry Shepherd's Court szép kapuján, fölnézett az épületre. A Shepherd's Market szomszédságában szerénye meghúzódó épület diszkrét volt, drága és nem feltűnő. Bent, ahol Spence lába puha, bolyhos szőnyegbe süppett bársonyhúzatú kanapé állt, és egy virágálvány tele virágzó növénnyel. Spence-el szemben egy kis automata lift volt, egyik oldalán a lépcsősor vezetett föl. A halból jobbra egy iroda feliratú ajtó nyílt. Spence bement. Egy kis helyiségben találta magát a pult mögött asztalált, írógéppel és két szék. Az egyik az asztalhoz volt húzva, a másik a díszesebb ferdén az ablak elé állítva. Egy teremtett lelket nem lehetett látni. Spence felfedezte a mahagóni pultba beépített csöngőt és megnyomta. Semmi sem történt. Hát újra megnyomta. Vagy egy perc múltán a szoba túlsó oldalán kinyílt egy ajtó, és megjelent egy egyenruhában pompázó személy. Úgy festett, mint egy külföldi tábornok. Netalán táborszernagy. A beszéde azonban londoni volt, abból is a műveletlen londoni. Parancsol, uram. Mrs. Gordon Claude-ot keresem. 3. emelet, uram. Szóljak föl neki előbb? Hát itthon van, kérdezte Spence. Azt hittem, hogy esetleg vidéken van. Nem, uram, szombat óta itt van. És Mr. David Hunter? Mr. Hunter úgy szintén. Nem ment el közben? Nem, uram. Tegnap este is itthon volt? Álljon meg a menet, mondta a táborszernagy hirtelen agresszív hangon. Mi ez itt, kérem? Csak nem kíváncsi mindenkinek az életrajzára? Spence csöndesen fölmutatta az igazolványát. A táborszernagy azonnyomban lelohadt, és szolgálatkész lett. Igazán sajnálom, mondta. Nem tudhattam, ugyebár. Nos tehát, itthon volt Mr. Hunter tegnap este? Igen, uram, itthon volt. Legalábbis úgy tudom, vagyis, hogy nem mondta, hogy elszándékozik menni. Tudná, ha elment volna? Hát, általában nem. Nem hiszem, hogy tudnám. Az urak és a hölgyek rendszerint megmondják, ha nem szándékoznak itt maradni. Meghagyják, mi legyen a postájukkal, illetve hogy mit mondjunk, ha a telefonon keresik őket. A telefonhívások átmennek az irodán. Nem. A legtöbb lakásnak saját vonala van. Egy-ketten nem óhajtottak telefont. Ezeknek esténként felszólunk a házi telefonon, mire lejönnek és a halban lévő fülkéből beszélnek. De Mrs. Claude lakásának saját vonala van, ugye? Igen, uram. És tudomása szerint tegnap este mindketten itthon voltak? Igenis. Az étkezésekkel mi a helyzet? Van étterem, de Mrs. Claude és Mr. Hunter elég ritkán jár oda. Rendszerint elmennek vacsorázni. A reggeli? Azt fölvisszük a lakásokba. Megtudhatná, hogy ma reggel fölvitték-e nekik? Hogyne, uram. Megtudhatom a szobaszolgálattól. Spence bólintott. Most fölmegyek. Ha lejövök, majd megmondja. Igenis, uram. Spence belépett a liftbe, és megnyomta a 3. emeleti gombot. Emeletenként csak 2 lakás volt. Spence a 9-esbe csöngetett be. David Hunter nyitott ajtót. Nem ismerte a főfelügyelőt, és kurtán kérdezte. Mit akar? Mr. Hunter? Igen. Spence főfelügyelő vagyok az Ost-Shiri megyei rendőrségtől. Volna 1 perccel számomra? Elnézést kérek, főfelügyelő úr. Elmosolyodott. Azt hittem ügynök. Fáradjon be. Előre ment egy modern, bájos szobába. Rosalind Claude az ablaknál állt, és a jöttükre megfordult. Az úr Spence főfelügyelő Rosalind, mondta Hunter. Foglaljon helyet, főfelügyelő úr. Iszik valamit? Köszönöm, nem, Mr. Hunter. Rosalind biccentett. Leült háttal az ablaknak, kezét szorosan összekulcsolta az ölében. Rágyújt? David cigarettával kínálta a főfelügyelőt. Köszönöm. Spence kivett egyet és várt. Figyelte Davidet, aki a zsebébe nyúlt, aztán kiúszta a kezét. A homlokát ráncolta, körülnézett és felvett egy dobozgyufát. Meggyújtott egy szálat és tüzet adott a főfelügyelőnek. Köszönöm. Nos, szólalt meg David könnyedén, miközben ő is rágyújtott. Mi baj van Walmsleyvale-ben? Csak nem a fekete piacon vásárolt a szakácsnőnk. Csodálatosan főz, és mindig furta az oldalamat, hogy nincsen valami sötét ügy a háttérben. Kissé komolyabb dologról van szó, mondta a főfelügyelő. Tegnap este meghalt a szarvas fogadóban egy férfi. Nem olvasta véletlenül az újságban? David megrázta a fejét. Nem. Elkerülhette a figyelmemet. Mi van vele? Nem csak úgy egyszerűen meghalt. Megölték. Tulajdonképpen szétverték a fejét. Félig elfojtott kiáltást tört fel Rosalindből. Kérem, főfelügyelő úr, mondta David gyorsan, ne részletezze. A húgom nagyon érzékeny. Nem tehet róla, de ha vérről és szörnyűségekről beszélnek, előtte elájul. Ó, elnézést kérek, mondta a főfelügyelő. Nem folytott egy csepp vér se, de azért gyilkosság volt a javából. Elhallgatott. David fölvonta a szemöldökét. Érdekes, amiket mond, szólt nyájasan, de mennyiben tartozik mindez ránk? Abban reménykedtünk, hogy esetleg mondhat nekünk valamit erről az emberről, Mr. Hunter. Én? Szombaton este nála járt. A neve, illetve az a név, amelyen bejelentkezett, Enoch Arden. Ja, persze, már emlékszem. David nyugodtan, elfogadottság nélkül beszélt. Nos, Mr. Hunter? Nos, főfelügyelő úr, sajnos nem segíthetek. Úgy szóval, semmit sem tudok az illetőről. Valóban Enoch Arden volt a neve? Ezt igencsak kétlem. És miért kereste föl? A szokásos, szomorú história. Említett bizonyos helyeket, háborús élményeket, embereket. David megvonta a vállát. Alig, ha nem meg akart pumpolni. Meglehetősen zavaros volt az egész. Adott neki pénzt, uram. David csak egy másodpercnyi szünet után felelt. Csak egy 5 fontost. Szerencse pénznek. Alaposan kivette a részét a háborúból. Említek bizonyos neveket, amelyeket ön ismert? Igen. Az egyik nem Robert Underhay kapitány neve volt? Ezt elébe talált. David megmerevedett. A háta mögött ülő Rosalind rémülten kapott levegő után. Ezt miből gondolja főfelügyelő úr? Kérdezte végül David. A szeme gyanakvó volt és fürkésző. Hiteles értesüléseim vannak, mondta a főfelügyelő egykedvűen. Rövid szünet következett. A főfelügyelő magán érezte David tekintetét, aki tanulmányozta, méregette, és minden igyekezetével azon volt, hogy megtudjon valamit. De ő csak csöndesen várt. Van valami elképzelése arról, hogy ki volt Robert Underhay, főfelügyelő úr? Kérdezte David. Azt hiszem, ezt inkább ön fogja megmondani. Robert Underhay a húgom első férje volt. Néhány éve halt meg Afrikában. Egészen biztos ebben, Mr. Hunter? Kérdezte gyorsan Spence. Egészen biztos, ugye, Rosalind? Fordult feléje. Ó, igen. Rosalind gyorsan, elfúló lélegzettel beszélt. Robert sárgalázban halt meg, afrikai maláriában, nagyon lesújtott. Néha olyan történetek keringenek, amelyek nem felelnek meg a valóságnak, Mrs. Claude. Rosalind nem felelt. A fivérére nézett, nem a főfelügyelőre. Aztán egy pillanat múlva megszólalt. Robert meghalt. A birtokomban lévő értesülés szerint, folytatta a főfelügyelő, ez az Enoch Arden nevű egyén azt állította, hogy barátja volt a néhai Robert Underhaynek. Továbbá azt is közölte önnel, Mr. Hunter, hogy Robert Underhay él. David megrázta a fejét. Ostobaság, mondta. Teljes ostobaság. Határozottan állítja, hogy Robert Underhay neve nem került szóba. Ó, mosolygott elbűvölően David, dehogy nem került. Az a szerencsétlen ismert Underhayt. Nem volt szó zsarolásról, Mr. Hunter. Zsarolásról? Nem értem magát, főfelügyelő úr. Tényleg nem, Mr. Hunter. Erre jut eszembe, csak a forma kedvéért. Hol volt tegnap este, úgy 7 és 11 között? És mi van, ha csak úgy a forma kedvéért megtagadom a választ, főfelügyelő úr? Nem viselkedik kissé gyerekesen, Mr. Hunter. Nem hiszem. Nem szeretem. Sose szerettem, ha erőszakoskodnak velem. A főfelügyelő úgy vélte, hogy ez alkalmas, mint igaz. Jól ismerte a David Hunter típusú tanukat. Az olyanokat, akik csak az akadékoskodás kedvéért akadékoskodnak, nem pedig azért, mert rejtegetni valójuk van. A puszta tény, hogy számot kell adniuk cselekedeteikről, keserű dacot és konokságot vált ki belőlük. Mindent megtesznek, hogy annyi borsot törjenek a hatóság orra alá, amennyit csak tudnak. Bár Spence főfelügyelő páratlan embernek tartotta magát, mégis azzal az erős meggyőződéssel jött el a Shepherd's Courtba, hogy David Hunter gyilkos. Most pedig megingott egy kis ilyen meggyőződése, és éppen David gyerekesen dacos viselkedése kelt benne kételyt. Spence Rosalind Claude-ra nézett, az asszony azonnal reagált. David, miért nem mondod meg? Nagyon helyes, Mrs. Claude, csak tisztázni akarjuk a dolgokat. David durván félbeszakította. Ne erőszakoskodjon a húgommal, hallja-e? Mit számít az magának, hogy hol voltam? Itt, Wormsleyville-ben vagy Timbuktu-ban? A törvényszéki halott szemlére be fogják idézni tanúnak, figyelmeztette Spence. És ott válaszolnia kell a kérdésekre, Mr. Hunter. Akkor megvárom a törvényszéki halott szemlét. Most pedig főfelügyelő úr, nagyon kérem, menjen a pokolba. Rendben van, uram. A főfelügyelő rendíthetetlen nyugalommal fölállt, de előbb még meg kell kérnem valamire Mrs. Claude-ot. Nem akarom, hogy felizgassa a húgomat. Ezzel én is teljesen egyetértek, de szeretném, ha megnézné a holttestet, és megmondaná, tudja-e azonosítani. Ehhez jogom van. Előbb-utóbb úgy is meg kell történnie. Miért ne jöhetne levelem most, hogy mielőbb túlestünk rajta? Egy tanú hallotta, hogy a néhai Mr. Arden azt mondta, ismerte Robert Underhayt. Tehát ismerhette Mrs. Underhayt is. Következésképpen Mrs. Underhay is ismerhette őt. Ha nem Enoch Arden a neve, jó lenne, ha megtudhatnánk az igazi nevét. Rosalind Claude váratlanul fölállt. Természetesen elmegyek, mondta. Spence újabb kitörést várt Davidtől, de meglepetésére a másik fölnevetett. Ez igen, Rosalind, mondta. Bevallom, erre én is kíváncsi vagyok. Végül is lehet, hogy meg tudod mondani, ki volt a fickó. Spence Rosalind felé fordult. Nem láttad Wormsleyville-ben? Rosalind megrázta a fejét. Szombat óta Londonban vagyok. És Arden péntek este érkezett. Igen. Akarja, hogy most menjek? Kérdezte Rosalind. Kislányos engedelmességgel tette föl a kérdést, ami a főfelügyelőre óhatatlanul kedvező hatást tett. Készségesség és engedékenység volt az asszonyban, amire a főfelügyelő nem számított. Nagyon kedves lenne öntől, Mrs. Claude, mondta. Minél előbb tisztázunk bizonyos tényeket, annál jobb. Sajnos nincs itt a szolgálati kocsim. David a telefonhoz ment. Fölhívom a Daimler kölcsönzőt. Bár nem egészen szabályszerű, de gondolom, ezt el tudja igazítani, főfelügyelő úr. Nem hinném, hogy problémát okozna, Mr. Hunter. Fölállt. Lent megvárom önöket. Lement a lifttel, és ismét benyitott az irodába. A táborszernagy már várta. Nos? Mindkét ágyban aludtak az éjjel, uram. A fürdőkádakat és a törülközőket is használták. A reggelit 9:30-kor a lakásban szolgálták föl nekik. És azt nem tudja, hány órakor jött haza Mr. Hunter tegnap este? Sajnos többet nem tudok mondani, uram. Hát így állunk, gondolta Spence. Szerette volna tudni, hogy David csak gyerekes dacosságból nem hajlandó válaszolni, vagy más is van a viselkedése mögött. Davidnek előbb-utóbb rá kell jönnie, hogy gyilkosság vágya lebeg a feje fölött, és be kell látnia, hogy minél előbb kirukul az igazsággal, annál jobb. Nem jó akadályozni a rendőrség munkáját. De David Hunter épp ezt élvezi, gondolta bánatosan a főfelügyelő. Az úton alig beszéltek. Mikor a hullaházhoz értek, Rosalind Claude nagyon sápat volt, a keze remegett. Daviden látszott, hogy aggódik érte. Úgy beszélt vele, mint egy kisgyerekkel. Csak egy-két pillanatig tart, bogárkám, semmi az egész, semmi, na! Ne izgasd föl magad, bemész a főfelügyelő úrral, én pedig itt megvárlak, és ne törődj semmivel. Békésen fekszik ott, úgy, mintha aludna. Rosalind alig észrevehetően bólintott és kinyújtotta a kezét. David megszorította egy csöppet. Légy bátor, kislány, na, angyalom. Rosalind követte a főfelügyelőt, és lágy hangján azt mondta. Biztosan azt hiszi, hogy szörnyen gyáva vagyok, főfelügyelő úr, de amikor mindenki meghal a házban, mindenki az ember körül, az a borzalmas londoni éjszaka. Megértem, Mrs. Claude, mondta a főfelügyelő szeliden. Tudom, hogy szörnyű dolgokat élt át a légitámadás alatt, mikor a férje meghalt. Tényleg csak egy-két perc az egész. Spence intésére fölhajtották a lepedőt. Rosalind Claude állt és nézte a férfit, aki Enoch Ardennek nevezte magát. Spence szerényen félrehúzódott, és tulajdonképpen Rosalind figyelte. Az asszony kíváncsian nézte a halottat, és mintha tűnődött volna. Nem rezzent. Nem adta jelét sem érzésnek, sem felismerésnek. Csak hosszan és tűnődve nézte. Aztán nagyon nyugodtan, majdhogy nem prózaian keresztet vetett. Nyugodjék békében, mondta. Soha életemben nem láttam ezt az embert. Nem tudom, kicsoda. Vagy te vagy a világ legjobb színésznője, vagy igazat mondasz, gondolta magában Spence. Később fölhívta Róli Claude-ot. Eljött velem az özvegy, mondta. Határozottan állítja, hogy a férfi nem Robert Underhill, és hogy sosem látta. Ez tehát tisztázódott. Csönd következett. Csak ugyan tisztázódott? Kérdezte aztán Róli lassan. Szerintem az eskügyszék hinni fog neki. Persze csak ellenkező értelmű bizonyíték hiányában. Igen, mondta Róli, és letette a kagylót. Aztán komor arccal kezébe vette nem a helybeli, hanem a londoni telefonkönyvet. Mutató ujjával módszeresen végigfutott a P betűn. Hamarosan megtalálta, amit akart. Hercule Poirot gondosan összehajtogatta az utolsó újságot is, amelyet a többivel együtt George-al hozatott. Eléggé sovány információt tartalmaztak. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a férfi koponyáját több erőteljes ütéssel zúzták be. A törvényszéki halott szemlét két héttel elnapolták. Kérték, hogy aki bármit tud egy Enoch Arden nevű férfiról, aki feltehetően a közelmúltban érkezett Fokvárosból, lépjen összeköttetésbe az Ost síri rendőrfőnökkel. Poirot szépen összerakta az újságokat és átadta magát a meditációnak. Érdekelte az ügy. Lehet, hogyha Mrs. Lionel Claude nem keresi fel a közelmúltban, esetleg érdeklődés nélkül átugorja az első rövid tudósítást. Mrs. Claude látogatása azonban fölidézte azokat az eseményeket, amelyek a légiriadó alatt a klubban játszottak le. Tisztán emlékezett Porter őrnagyra, amint azt mondja, vagy ezer mérföldre innét talán fölbukkan egy bizonyos Mr. Enoch Arden, és új életet kezd. Nagyon szeretett volna többet tudni erről az Enoch Arden nevű férfiról, aki Wormsleyville-ben erőszakos halált halt. Eszébe jutott, hogy úgy, ahogy ismeri Spence főfelügyelőt az Ost síri rendőrségről. Eszébe jutott az is, hogy a Melon fiú kint lakik Wormsley Heath-től nem messze, és hogy a Melon fiú ismeri Jeremy Claude-ot. Éppen azon meditált, hogy fölhívja a Melon fiút, mikor bejött George, és jelentett, hogy bizonyos Mr. Róli Claude szeretne beszélni vele. Á, mondta elégedetten Hercule Poirot, vezesse csak be. Jóképű, zavart fiatalembert vezettek be, aki nemigen tudta, hogyan kezdje mondókáját. Nos, Mr. Claude, szólt Poirot készségesen, miben állhatok rendelkezésére. Róli Claude kétkedve vette szemügyre Poirot. A hivalkodó bajusz, az elegancia, a fehér kamásné és a hegyes orrú lakcipő így együttvéve szemmel látható gyanakvással töltötték el a szűk látókorú fiatalembert. Poirot nagyon jól látta ezt, és még élvezte is a helyzetet. Róli Claude nagy nehezen belefogott a mondókájába. Alig, ha nem meg kell magyaráznom egy-két dolgot, hogy ki vagyok, miért jöttem, meg egyebek. A nevemet nem ismerheti. Poirot félbeszakította. Dehogy nem. Nagyon is jól ismerem a nevét. A múlt héten ugyanis nálam járt a nagynénje. A nagynéném? Esett le Róli álla. Teljesen elképedve bámult Poirotra. Ez olyan nyilvánvaló újdonság volt számára, hogy Poirot félretette első feltevését, miszerint a két látogatásnak köze van egymáshoz. Az első pillanatban ugyanis figyelemreméltó véletlennek tekintette, hogy ilyen rövid idő leforgása alatt a Claude családból ketten is épp hozzáfordultak tanácsért. A következő pillanatban azonban rájött, hogy nem véletlenről, hanem egyazon ok természetes okozati láncolatáról van szó. Fennhangon csak ennyit mondott. Úgy tudom, Mrs. Lionel Claude a nagynénje. Ha ez egyáltalán lehetséges, Rowley még jobban elképelt, mint az előbb. Tökéletes hitetlenkedéssel visszakérdezte. Kathy néni? Nem Mrs. Jeremy Claude-ról beszél? Poirot megrázta a fejét. Mi a csodát akart itt Kathy néni? Úgy vettem ki a szavaiból, hogy a szellemek vezérelték hozzám, mormolta diszkréten Poirot. Úristen, mondta Rowley. Látszott, hogy megkönnyebbült és földerült, és mintha csak Poirot akarná megnyugtatni, hozzátette. Tudja, teljesen ártalmatlan. Kétlem. Ezt hogy érti? Hát van egyáltalában teljesen ártalmatlan ember. Rowley nagy szemeket mereztett, Poirot sóhajtott. Ugye azért keresett föl, mert kérni akar valamit. Igen? Nógatta Rowley-t szeliden. A zavartság visszatért Rowley arcára. Attól tartok, kisé hosszú a történet. Poirot is tartott ettől. Az volt a gyanúja, hogy Rowley Claude nem az a fajta, aki gyorsan a lényegre tér. Így aztán hátradőlt a székén, és félig lehunyta a szemét, mikor Rowley beszélni kezdett. Tudja, Gordon Claude a nagybátyám volt. Minden tudok Gordon Claude-ról, mondta készségesen Poirot. Jó. Akkor ezt legalább nem kell megmagyaráznom. Szóval Gordon bácsi a halála előtt néhány héttel megnősült. Egy Mrs. Underhay nevű fiatal ögyvezasszonyt vett el. Az asszony a nagybátyám halála óta lent él Walmsleyville-ben. A bátyjával. Eddig úgy tudtuk, hogy az első férje meghalt sárgalázban Afrikában. Most viszont úgy látszik, hogy talán mégsem halt meg. Á, egyenesedett fel Poirot. És miből jutottak erre a következtetésre? Rowley beszámolt Mr. Enoch Arden Walmsleyville-ben való érkezéséről. Nem olvasta véletlenül az újságban, kérdezte. De olvastam. Poirot most is készséges volt, Rowley folytatta. Elmondta első benyomását az Arden nevű férfiról, beszámolt látogatásáról, a szarvasban szólt a levéről, amelyet Beatrice Lippincottól kapott, mégül a beszélgetésről, amelyet Beatrice kihallgatott. Persze, tette hozzá Rowley, az ember nem lehet biztos benne, hogy mi az, amit Miss Lippincott csak ugye hallott. Lehet, hogy kissé eltúloz az egészet, sőt, az is lehet, hogy félreértette. A rendőrségnek is beszámolt erről a hölgy. Rowley bólintott. Mondtam neki, hogy az lesz a legjobb. Bocsásson meg, de nem egészen értem, hogy miért fordult éppen én hozzám, Mr. Claude? Azt akarja, hogy kinyomozzam ezt a gyilkosságot, mert ugye gyilkosságról van szó. Úristen, dehogy, mondta Rowley. Nem a gyilkosság miatt jöttem. Az a rendőrségre tartozik. A pasast annak rendje és módja szerint eltették lábalól. Nem, nem emiatt jöttem, hanem azért, mert szeretném, ha kinyomozná, hogy ki volt az illető. Ön szerint ki volt, Mr. Claude? Nos, szóval... Ez az Enoch Arden név nem igazi. Egy versből van az áldóját. Tennysontól. Utána néztem. Egy pasasról szól, aki hazatér, és megtudja, hogy közben a felesége hozzáment egy másik pasashoz. Ezek szerint úgy véli, hogy Enoch Arden azonos Robert Underhay-jel, kérdezte Poirot csöndesen. Rowley lassan válaszolt. Hát, lehetne. Úgy értem, a kora, a külseje, meg sok minden más miatt. Persze, többször elismételtettem Beatrice-vel, amit hallott. Természetesen nem emlékezhet rá szó szerint, hogy mit mondtak, de arra emlékszik, hogy a pasi azt mondta, Robert Underhay nagyon lecsúszott, az egészsége megromlott, és pénzre van szüksége. Nos, elképzelhető, hogy önmagáról beszélt, nem? És mintha azt is mondta volna, hogy nem felelne meg David Hunter terveinek, ha Underhay egyszer csak megjelenne Walmsleyville-ben, ami egy kicsit úgy hangzott, mintha ő maga volna ott álnéven. Milyen azonosítási bizonyíték volt a halott szemlén? Rowley megrázta a fejét. Semmi konkrét. Csak a szarvasban dolgozók tanúvallomása, miszerint ő volt az az ember, aki Enoch Arden néven megszállt a fogadóban. Mi van az irataival? Nincsenek iratai. Micsoda? Poirot meglepve felegyenesedett. Semmiféle irata nem volt. Semmi. Csak néhány pár zokni, egy ing, egy fogkefe, mi egymás. Irat? Egy szál se. útlevél se, levél se, még csak élelmiszerjegy se, semmi. Roppant érdekes, mondta Poirot. Igen, roppant érdekes. David Hunter, folytatta Róli, azaz Rosalind Claude bátyja, fölkereste Ardent másnap este, ahogy megérkezett. A rendőrségnek azt mondta, levelet kapott a pasitól, amiben az állt, hogy Robert Underhay barátja volt, és szorult helyzetben van. Hunter a húga kérésére átment a szarvasba, felkereste a fickót, és adott neki egy ötöst. Legalábbis ezt mondja, és fogadok, hogy kitart emellett. A rendőrség persze titokban tartja, amit Beatrice kihallgatott. David Hunter azt állítja, hogy nem ismerte az illetőt. Azt. Különben úgy tudom, Hunter nem ismerte személyesen Underhayt. És mi van Rosalind Claude-dal? A rendőrség fölkérte, hogy nézze meg a holttestet, hát ha tudja, hogy kicsoda. De Rosalind azt mondta, hogy egyáltalán nem ismeri. Á, bien, mondta Poirot. Hát itt a válasz a kérdésre. Valóban? Vetette oda nyersen Róli. Nem hinném. Ha a halott valóban Underhay, akkor Rosalind sosem volt a nagybátyám felesége. Következésképpen egyetlen fillérjére sem jogosult. Gondolja, hogy ebben az esetben is fölismerné. Nem bízik benne? Egyikükben sem bízom. Bizonyára szép számmal vannak olyanok, akik egyértelműen meg tudják állapítani, hogy a halott Underhay-e vagy sem, nem? Ez úgy látszik, nem is olyan könnyű. És ebben kérném a segítségét. Keressen valakit, aki ismert Underhayt. Úgy látszik, hogy Angliában nem élnek rokonai. Ráadásul mindig a féle zárkózott, magányos ember volt. Gondolom, vannak régi cselédek, barátok. Valaki. A háború azonban mindent földult, és szanaszét szórta az embereket a világban. Én azt sem tudnám, hogyan kezdjek hozzá egy ilyen ügyhöz. Különben sem volna rá időm, gazdálkodó vagyok, és nincs elég emberem. Miért éppen engem szemelt ki? Kérdezte Poirot. Róli zavartnak látszott. Valami megcsillant Poirot szemében. A szellemek vezérelték hozzám, dünnyögte. Úristen, dehogy, mondta Róli rémülten. Tulajdonképpen, tétovázott, egy ismerősöm beszélt magáról. Azt mondta, hogy maga kész varázsló az e félékben. Nem tudom, mennyi a honoráriuma, de gondolom magas. És mi alaposan le vagyunk égve, de azért szerintem ki tudnánk nyugni valahogy. Természetesen, ha vállalná. Hercule Poirot lassan válaszolt. Igen. Azt hiszem, talán tudnék segíteni. Memóriája. Nagyon éles és pontos memóriája felidézte a múltat. Az unalmas alakot a klubban, az izegő újságokat, a monoton hangot. A név. Pedig hallotta a nevet, mindjárt eszébe fog jutni. Ha nem, még mindig megkérdezheti Melont. Nem, megvan. Porter. Porter őrnagy. Hercule Poirot fölállt. Visszajönne ide ma délután, Mr. Claude. Hát, nem is tudom. Igen, gondolom, vissza tudnék jönni, de ennyi idő alatt úgysem tudna semmit se intézni, vagy mégis? Áhítattal és hitetlenkedve nézett Poirotra. Poirot nem lett volna ember, ha ellenállhat a kísértésnek, hogy ne váljon föl. Egy kiváló elődjére gondolva ünnepélyesen kijelentette. Megvannak a módszereim, Mr. Claude. Látszott, hogy jót mondott, Róli arckifejezése mód felett tisztelet teljessé vált. Igen, hogy ne. Igazán nem tudom, hogyan csinálják ezt a maguk fajták. Poirot nem világosította föl róla. Mikor Róli elment, leült és papírra vetett pár sort. Odadta George-nak azzal az utasítással, hogy vigye el a koronázási klubba és várja meg a választ. A válasz tökéletesen kielégítő volt. Porter őrnagy tiszteletét küldi Mr. Hercule Poirotnak, és szívesen látja őt és barátját aznap délután 5 órakor a lakásán, Camden Hill, Edgeway Street 79. Fél ötkor ismét megjelent Róli Claude. Szerencsével járt, Mr. Poirot? Természetesen, Mr. Claude. Most elmegyünk és meglátogatjuk Robert Underhay kapitány egy régi barátját. Micsoda? Tátotta el Róli a száját. Olyan megrökönyödéssel bámult Poirotra, mint egy kisfiú, amikor a bűvész nyulakat varázsol elő a kalapból. Hiszen ez hihetetlen. Nem értem, hogyan csinálja, hiszen csak alig pár órája volt. Poirot csak legyintett, és megpróbált szerénynek látszani. Nem állt szándékában fölfedni, milyen egyszerű volt végrehajtani ezt a bűvész mutatványt. Legyezgette a hiúságát, hogy imponál az együgyű Rólinak. Együtt mentek el, leintettek egy taxit, és a Camden híre vitették magukat. Porter őrnagy egy ütött kopott házacska első emeletét bérelte. Jókedélyű, lompos külsejű asszony engedte be és vezette föl őket. A szoba négyzet alakú volt, körben könyves polccal, a falon néhány lóverseny jeleneteket ábrázoló eléggé rossz metszet. A földön két szőnyeg volt. Jobbfajta szőnyegek, szép, elmosódott színűek, de agyonkoptatottak. Poirot észrevette, hogy a szoba közepe vastagon és frissen van lakkozva. A széleken azonban a lakkozás régi és kopott. Erről rájött, hogy nemrégen még több jobbfajta szőnyeg is volt a szobában. Olyan szőnyegek, amelyeket jó pénzért el lehet adni mostanában. Fölnézett a kandalló mellett szálegyenesen álló férfira, aki jó szabású, de kapott öltönyt viselt. Az volt az érzése, hogy Porter őrnagynak, a nyugalmazott katonatisztnek igencsak húsába vált az élet. Az adók és a megnövekedett megélhetési költségek legkeményebben az ilyen vén csatalovakat sújtják. Bizonyos dolgokhoz azonban úgy vélte, Porter őrnagy élete végéig ragaszkodni fog. Ilyen például a klubtagság. Porter őrnagy szaggatott stílusban beszélt. Nem emlékszem, hogy találkoztunk, Mr. Poirot. Azt mondja a klubban, 2 éve? A nevét persze ismerem. Ez az úr Rolly Claude, mutatta be társát Poirot. Porter őrnagy kurtán biccentett. Örvendek. Sajnos Sherryvel nem kínálhatom meg önöket. A borkereskedőm raktárát lebombázták. Csak ginem van. Bocsék egy ital, sose szerettem. Vagy mit szólnának egy kis sörhöz? A sör mellett maradtak. Porter őrnagy cigarettatárcát vett elő. Rágyújthatnak? Poirot kivett egy cigarettát. Az őrnagy gyufát gyújtott és tüzet adott Poirotnak. Maga nem dohányzik, ugye? Mondta az őrnagy Rolinak. Ha megengedik, én pipára gyújtanék. És sűrű pöfékelés közepette rá is gyújtott. Nos tehát, mondta, amikor túl voltak mindezen előkészületeken. Miről is van szó? Egyikükről a másikukra nézett. Nem olvasott véletlenül az újságban egy halálesetről Wormsley-vélben? Kérdezte Poirot. Porter megrázta a fejét. Lehet, bár nem hiszem. Az illető neve Arden, Enoch Arden. Porter megint megrázta a fejét. A szarvasfogadóban találták meg, szétvert fejjel. Porter a homlokát ráncolta. Lássuk csak. Igen, azt hiszem, olvastam valamit, pár napja. Igen, van nálam egy fénykép, újságfotó, és sajnos eléggé elmosódott. Azt szeretnénk megtudni, őrnagy úr, hogy látta-e valaha ezt az embert. Átnyújtotta a halott férfiról készült legjobb fényképet, amit be tudott szerezni. Porter őrnagy elvette, és a homlokát ráncolva megnézte. Egy pillanat. Elővette a szemüvegét, föltette, és közelebbről tanulmányozta a képet, aztán hirtelen összerezzent. Szent Isten, kiáltott föl. Ezt a tésztát? Ismeri, őrnagy úr? Hogy ne ismerném? Ez Underhay. Robert Underhay. Biztos benne? Rolly hangja diadalmasan csengett. Persze, hogy biztos vagyok. Ez Robert Underhay. Erre akár meg is esküszöm. Megszólalt a telefon. Lynn vette fel a kagylót. Rolly hangja szólalt meg. Lynn? Rolly? Lynn hangja szomorú volt. Mi ott csinálsz mostanában? Kérdezte Rolly. Sose látlak. Ó, hát, csip-csup házi munkák. Tudod, szaladgálok a bevásárlókosárral, várakozom a halasnál, sorban állok egy darab gusztustalan süteményért, ilyesféle dolgok. Családi élet. Látni akarlak. Mondani akarok valamit. Mit? Rolly fölnevetett. Jó hír. Gyere fel a Roland csalitoshoz. Arra felé szántunk. Jó hír. Lynn letette a kagylót. Mi az, ami Rolly Claude-nak jó hír lehet? Pénz? A reméltnél jobb áron adta el azt a fiatal bikát? Nem, gondolta Lynn. Biztosan többről van szó. Ahogy a mezőn fölfelé ment a Roland csalitos felé, Rolly otthagyta a traktort és elébe sietett. Hello, Lynn! Na hát, Rolly, valahogy olyan más vagy most. Rolly nevetett. Meghiszem azt. Megfordult a szerencse, Lynn. Hogy? Emlékszel, Jeremy bácsi említett egyszer egy Hercule Poirot nevű pasast. Hercule Poirot? Ráncolta össze a homlokát Lynn. Igen, dereng valami. Még régen, a háború alatt. Egy légitámadás ott érte abban a klubban, ami olyan, mint egy mauzóleum. Na is? Kérdezte türelmetlenül Lynn. Tudod, az a pasas, aki nem úgy volt öltözve, hogy kell.